Szép jó napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a Rootlook, az Index Kultúra rovatának podcast műsora. Mai vendégünk, mondhatnám azt is, hogy házi szerzőnk, de nem csak a házi szerzőnk, hiszen ő annál sokkal gazdagabb életet él, irodalmi, zenei és egyébként közéleti életet él. Mi pedig örülünk annak, hogy a társaságunk része ő, Pós Zoltán.
Sziasztok!
Szia Zoli!
Ugyanígy örülök én is.
Szia! És még van egy új tulajdonsága a Zolinak.
Ezt most éppen Víg Gyuri mondta, ő lesz az egyik kérdező, Zoli, én leszek a másik, Eftót Benedek vagyok, de akkor Gyuri mindjárt be is fejezi, mert apropója van annak, hogy itt vagy.
Miért vagy te most itt?
Behívtam.
Bocsánat, ez nagyon ne, behívó, volt.
Megkapta a behívót.
Hát, ugye szerteágazó irodalmi tevékenységed, újabb elismerése, hivatalos állami elismerése, József Attila díjat kapta. Ez mit jelent neked egy ilyen díj?
Hát ugye szokták mondani, hogy a díj az nem jár, hanem egyszer csak kapsz egy e-mailt. Én azt gondoltam, hogy egy telefont, most egy e-mailt kaptam, aminek nagyon-nagyon megörültem. Nem fogok ebből titkot csinálni. Én kimondottan örültem a József Attila díjnak. Nem számítottam rá, csak abból a vonatkozásból, hogy az ember elmúlik 50 éves, akkor egy középdíj, ha már van 20 könyve, és 30 éve jelent meg az első kötete, akkor talán lehet egy ilyen. Ez se természetes persze, mert egy 30-as, 40-es korosztály egyelőre várakozik. De...
Zoli, oké, azt mondod, hogy ez középdíj, tehát hogy szerintem a díj az díj, nem? Tehát, hogy van kis díj, meg nagy díj, meg van középdíj.
Ez egy hivatalos
elnevezés. A József Attila díj szerintem az egy nagyon jó díj. Tehát...
Szerintem is abszolút jó a patinája a díjnak. Én tényleg így azóta kaptam egy ilyen löketet, nyilván majd aztán visszaáll az élet a normális kerékvágásába, félig meddig vissza is állt. Ugye amikor így mész a gyerekekkel az IKEA-ba, és minden ilyen installációba belefekszenek, és minden kanalat megnyalnak, és nem fér be az az irodaszék a kocsiba, a nagy dobozával, és akkor ki kell venni a gyereküléseket, és...
De egy középdíj megoldja ezt a problémát?
Azt mondom, hogy a középdíj az ilyenkor nem ég meg a lelki szemeid előtt, semmilyen hatással nincs az életedre, amikor a gyereküléseket kell a csomagtartóba tenni, és egy dobozt a gyerekek lába alá szuszakolni, menni haza, és tehát az ember annyira civil életet él, hogy az, hogy valaki író, költő, és mondjuk ezt az identitását akarja megélni, hát ez akkor van, ha még a meseolvasás után nem alszol el együtt a gyerekeddel, és akkor van még egy pici időd olvasni, vagy ne adj Isten írni.
Igen, mert hogy ez fontos tudni, csak a hallgatóknak mondom, hogy nyilván most hallják Pós Zoli hangját, de valójában a szavaival szoktok találkozni az Indexen, tárcákat szokott nekünk írni, és a Stenk rovatba pedig nagyon varázslatos, hát hogy is mondjuk ezeket, ilyen rock, pop, meg funky, meg blues, meg mindenféle jazz, ilyen kritikákat, vagy legalábbis recenziókat megjelent lemezekről. Tehát ez az ő világa. Miközben ugye, amiről beszélsz, tehát hogy azért van egy Zenek Zoltán díjad, van egy Füst Milán díjad, most van egy József Attila díjad. Tehát ez egy nagyon fontos útnak a jele, tehát hogy versből eljutottál egy olyan közegbe, ahol tulajdonképpen, amit mondasz, hogy már lehet, hogy majd a középdíj várományosokként már nem kell, hiszen már tulajdonos vagy, a nagy díjak felé figyelsz majd, vagy fordítod a figyelmet.
Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ez egy, nem egy verseny, és a díj, mint olyan, az jó, ha beesik, de nincs az ember tudatában. Tehát hogy nem egy ilyen versenyhelyzet van, hanem ez a ír, ne kényeskedj, mondta volt Eszterházi Péter, az ember csinálja a dolgát, most is idefele jövet is egy Index szövegen gondolkodtam.
Idéznél belőle néhány mondatot.
Formálódóban van, legyen meglepetés. Szóval, de közben így el is veszítettem a fonalat.
Nem, szóval az a lényeg, hogy tulajdonképpen tehát ez életed arról szól, hogy élsz és írsz.
Igen, tehát tulajdonképpen szívesen ásom föl a kertet is, és szórom tele fűmaggal, és csúzival lövöldözöm a varjakat,
magdalambokat. No, de csak fejbe, gondolatban.
Hát csak így a környékre, hogy valamint csattanjon, de ne rajtuk, és akkor elhessenek.
Mert ugye valahol olvastam, hogy egészen fiatal korodban fölhagytál az állatkínzással. Egy ilyen szöveged pont beugrott. Gerisztákellásása, sündisznók molesztálása.
Igen, a sündisznók sérelmére elkövetett erőszak is előfordult. Ez kiskoromban volt, amikor is ugye minden gyerek szembesül azzal, hogy van benne egy ilyen kis ördög, ami így tudom, hogy megcigiztetni a békát, nyillal.
Rémisztő, de
hogyha falusi, kisvárosi
valamennyire összefügg az Battonyával, szóval hát ez egy különleges
hely. Elég rendesen, igen. Délbékés, a viharsarok különleges hely, tehát gyakorlatilag a 70-es évek Délbékés az ugyanolyan volt, hogyha mondjuk I. és Gyula ellátogatott volna oda, vagy bárki népi író, akkor a 30-as, 40-es évek szociográfiáját meg tudta volna írni, hogyha kikomponálja a képből a sátortetős házakat, mert azért akkor már megjelentek ott, tehát ilyen klotgatyás gyerekek
a P-Mobile koncertet.
És a közelben P-Mobile és P-Box és Beatrice koncertek, de mindezen túl a mai napig most már nem klotgatyába, hanem valami kínai ármáni hamisítványba, de ugyanúgy a gyerekek tarjasgőtét
fogdosnak. Hát régen fogdosnak. Az oroszok jöttek be Battonyánál, most a hamisítványok, nem?
Sőt, az eredeti, de nem V1-es cigaretták a rendszerváltás körül. Ez egy nagyon különös világ volt, amikor átmentél a határon, Tornyára, románul Tornu. Tehát abban a Romániában mentél át a nyugati cuccokért, ahol egyszerűen nem volt édesség, csak ez a napraforgóból készült, most elfejtettem a nevét, ilyen préselvény, ami picit édes volt, és csak azt ették szegény külhoni honfitársaink. Ebből a szempontból is érdekes volt Battonya, és abból a szempontból is mai napig ez van, hogy lőtornyok vannak, hogyha kicsit így eltévedsz, mikor be kerékpározol, akkor így betöltik a román kollégák tehát ráhúznak a gépfegyverre.
De már uniós ország vagyunk.
Már uniós, akkor lehet, hogy most már nem.
Nem, Schengeni határ még itt van.
De hogy ezek így állnak, és tényleg kicsit ilyen félelmetes volt, hogy azt érezted, hogy itt tényleg úgy véget ér a világ, hogy onnan nincs tovább. És amikor jött a rendszerváltás, akkor sokkoló volt, amikor így átmentél Aradra, ahol villamosok jártak. Tehát tőled 20 kilométerre villamosok jártak, és egészen addig azt hitted, hogy itt tényleg így kettőt lépsz, és így leesel a semmibe, mert itt ér véget a világ. Tehát olyan tudati képzés volt a fejünkben, hogy ott nincs semmi, csak a
ott oroszlánok élnek.
Igen, valami ilyen halál folyó, a száraz ér, amit valami aradi bőrgyárból küldték bele az ilyen iszonyú büdös szennyet, és ez a kertünk alatt folyt el, és mindig volt, hogy na, a románok már megint, mit tudom, felnyitották a fedőt, vagy nem tudom, és akkor ezt éreztük Romániából, és tulajdonképpen az az érdekes, hogy azt, hogy ez a hú, de jó, hogy nem ott húzták meg a határt, hogy 6 kilométerrel odébb, mert akkor milyen lenne, ha milyen ilyen
izéről. Hát erről vannak némi történészi vélemények, hogy talán mehetünk arrébb is húzni azt a határt mondjuk keletebbre.
Hát bele lehetne bonyolódni abba, hogy hány, hogy mondjuk a 47-es béketárgyalásokon lehetette volna korrekciót végrehajtani, de az egy történet.
De gyerekként ezzel nem figyelsz, nyilván ott egészen más a világ.
Nem. Nem nagyon tudtunk erről az egészről. Egyszer volt egy zenekarunk, Passió volt a neve, mert nagyon sokféle zenekart kipróbáltunk. Az akkor éppen...
Te, ha jól tudom, mert az előbb beszéltünk az adásról, basszusgitárral szárnyaltál.
Igen, basszusgitárokat gyötörtem, de doboltam is. Volt egy zenekarunk, annak az a neve, hogy TBC, Volt más TBC nevű zenekar is, mint aztán később megtudtam.
De ez a gyümölkorról elnevezett zenekar.
Igen. És ez egy punk zenekar volt, és szerepelt a tévében. Az a döbbenetes, hogy 85 elején...
Ott dobon.
Közre? Akkor pont véletlen nem voltam otthon, és anélkül, tehát nélkülen vették föl. Eléggé rosszul éreztem magam ebben a helyzetben.
Mint de hát ugye lejött... Angliában a kóbor nélkül vették föl az első.
Igen. Nem is tudtam, Mihály Tomi énekelt. És az volt a fura, lejött egy forgatócsoport, hát ők ilyen röpűpával-szerű, valami citerás, hát nem tudom, kis együttest kerestek, hát ott éppen nem találtak, de mondták, itt a műfázban van egy zenekar, ott kopácsolnak, és akkor eljöttek, és azt megcsinálták, összejátszották, hogy eljöttek a helyi diszkóba, ahol megkérték a DJ-t, lemezlovast akkor, hogy konferálja föl, mert abban az időben, a 80-as évek közepén, még a Scotch együttest így konferálták föl, hogy ti vagytok az ászok, ti vagytok a sztárok, ti vagytok, akik diszkóba jártok, és minden szám előtt volt egy ilyen felkonf, hogy Opus együttes a sógorok, és akkor vagy a sógorokra volt valami ilyen vicces ilyen beköszönő, és minket is felkonferáltak, mintha a diszkóba léptünk volna föl, de nem, semmi, ott a helyi erők tomboltak sörös üveggel, nem tudom, és akkor utána rávágták a műfházba rögzített ilyen kis dalt, Nem keresem már, úgyhogy a magyar televízióban volt egy ilyen Jó estét Magyarország, Jó napot Magyarország, nem tudom, egy ilyen műsor folyamban 85. április 4-én a mi kis zenekarunk szerepelt, szerintem az egyik első punk zenekar.
De nélküled.
Nélküled. De utána ez a formáció megszűnt, és aztán én...
Hát nem csodálom, nem voltál ott.
Igen.
Jó,
igen.
Tehát itt van punk múltad, dobos múltad, Batonyai múltad, és akkor ebből hogyan következik, hogy mondjuk 20 éves korodban megjelenik az első verseskötet?
De hát ez logikus, hát hogyha valaki zenél, akkor dalszöveget ír, nem?
Ez egészen pontosan így van.
És a dalszöveg meg talán rímel is.
Volt a 79-80 körül a tévében a Gyökerek című filmsőzet, talán emlékeztek. Haley. Igen, a Kunta Kinte, nagyon sok ilyen vicc is. Igen,
Gönc Árpád fordította talán magyarra.
Tényleg? Ezt nem olvastam a könyvet, de a filmsorozat beégett a tudatomba, és az első dalszövegem, a Rabszolga címmel, ez a film ihlette, és akkor már elkezdtem így rímelgetni így a magam suta módján, és akkor ezek ugye dalszövegek, akkor együttes, nem tudom, és amikor 13-14 éves volt az ember, akkor már megismerte jobban József Attilát, akkor írtam József Attila modorába, meg Pilinszky modorába, ugye volt.
Volt neked mentorod ilyen nagyon fiatal, amikor elkezdtél ezzel próbálkozni?
Nem.
A költészettel?
A dolog ott kezdődött, hogy láttam egy pályázati kiírást a Diákirok-Diákköltők országos találkozójára, ez 87-ben volt, vagy 86-ban, és 87 nyarára.
Akkor voltál 16?
16-17 éves, és behívtak erre a sárvári találkozóra, ahol Mezei Katalin volt az egyik zsűri tag, vagy lehet, hogy ő volt a zsűri elnök, mert a Pap Márióval közösen szervezték ezt meg, és akkor ott ismerkedtem meg Kemény Istvánnal, Tóth Krisztinával, Kun Árpáddal, de ott tűnt föl egyébként Sebők János, nagyon sokan, a Varró Dániel később, tehát egy gyakorlatilag több generáció itt mutatkozott meg először, és mikor véget ért ez a dolog, akkor azt mondta a Mezei Katalin, hogy a történetét nem áll meg, aki akar, minden héten az Almási téri szabadidő központba eljöhet csütörtökönként, azt hiszem 6-tól, és akkor meg lehet mutogatni egymásnak a
verseit. Akkor Pestre jártál suliba?
Nem. Akkor még tartott a gimi, és akkor utána kerültem én Debrecenbe, de közben megismerkedtem a Kemény Istvánnal, az teljesen véletlen volt. Szombathelyen volt egy irodalmi estjük, ilyen fiatal írók, akkor a Nagy Attila Kristóf, talán emlékeztek rá az Éjszakából, meg azért jó könyveket is írt. A Kukorelli volt ott, Balaskó Jenő, magyar ilyen Noah Vanguard, de meglehetősen ilyen Petőfi külsejű fiatalember volt, akkor már nem is volt olyan fiatal, és volt egy ilyen est, és akkor én ott maradtam, a Kemény István is ott maradt ez az est után, És hát mind a ketten láttuk egymást Sárváron, és akkor együtt átmentünk az életünk szerkesztőségébe, illetve ő áthívott, és akkor egy pár négyzetméteren ott volt az akkori fiatal magyar irodalom, próbáltam menni több nevet megjegyezni, és megvenni a könyveiket. Úgyhogy én 17 évesen már olvastam Garacit, Kukorelit, mindenkit, akik végülis aztán a mai napig meghatározója a kortárs magyar irodalomnak, úgyhogy jó felszívtam magam, akkor Kemény Istvánnal elkezdtünk levelezni, küldtem neki mindig verseket, és akkor már hívott föl Pestre, és akkor volt ilyen, hogy például október 23-a előtt, 89. október 23-a előtt,
amiből aztán regény is született.
Igen. Október 23-a előtt egy nappal fölnök, és akkor mondta, hogy de ma este lesz az egyetemi színpadon egy felolvasás. Akkor nem akarsz te is felolvasni? Jó, oké. Az ott életem első felolvasása az egyetemi színpadon, 19 éves voltam. Tehát, hogy valahogy ennek a sárvári barátságnak köszönhetően így bekeveredtem ebbe az egészbe, és akkor már tudom én, mikor felköltöztem 22 évesen Pestre, akkor már meg is jelent az első könyvem, ez egyébként kereken 30 éve volt, de ahhoz is kellett a Kemény, abból a szemben, hogy szólt, hogy a Cserépfalvi kiadó, ami újra létrejött, ugye a rendszerváltás körül, ilyen fiatal költőknek szeretnének könyveket. És akkor voltam 20 éves, mondta Kemény, hogy adjak le egy anyagot, nézzük meg, mi lesz. És visszaírtak egy-két hónap múlva, hogy akkor összeraknának egy könyvet. És ott voltam egy 20 éves gyerek, hogy lesz könyvem, addig én 40 éves korban jelentek meg először az írók-költők könyve. Úgyhogy akkor ez egy ilyen jó élmény volt, hogy mi voltunk az ilyen csikók, és akkor már később hallottam ezt a kifejezést, hogy a fiatal költő szexi, és akkor így tök mindegy volt, hogy mit írtál, de fiatal voltál, akkor az olyan aranyos, hogy ilyen lobogó, áttüzesedett, tekintetű ifjú költő, ott üldögél a New York kávéházba, és próbálja jó ritmusban meginni a presszó kávéját, és gyakorlatilag olyan modoros, hogy csak na.
Muszáj most megszakítanom, mert helyre kell tenni, mert nem Göncz Árpád fordította a gyökereket, hanem Falvai Mihály, tehát hogy csak nehogy így maradjon a köztudatban. Már jó lehet, hogy Árpi bácsi is lefordította, nem tudom, de...
Hát ővé a Gyűrűk Ura számomra, ami nekem egyébként...
Valamiért így maradt meg, de nem Falvai Mihály fordította.
Falvai Mihály.
Na szóval, oké, tehát megírja az ember az első regényét, vagy az első könyvét, vagy az első
verset.
Elkezd készülődni a valamiért közölni akar. De miért akar az ember írni? Tehát mi az, ami hajtja? Oké, énekelni azért akar, mert mondjuk szomorú vagy jó, de írni, azért sokkal macerásabb, le kell ülni, elő kell venni. Az sem biztos, hogy érdekli az embereket, de mégis ez hajtja valamiért
előre. Bocsánat, csak hogy még hozzátegyek még egy, tehát megpupozzam ezt a kérdést. Ugye ez nálad azért is különösen érvényes ez a kérdés, mert hogy te gyakorlatilag olyan tempóban fogyasztod a tintát, ahogy ezt utoljára a két háború között tapasztaltuk a Kosztolányék generációjának, akik egy felméretetlen mennyiségű életművet hagytak maguk mögött, újságcikkekben, színdarabokban, kabarétréfákban, regényekben, verses kötetekben, és még ami szembe jött, nem tudom, hogy mikor aludtak. Ezt képest te, ugye túl a, azt hiszem, négy regény van.
Négy regény, most írom az ötödiket.
A nem tudom, majdnem ugyanennyi ilyen, hát nevezük eszékötetnek, bár kicsit tágabban értelmezett ez. A verses köteteid mellett ugye oda tettél, nem tudom, rádiójátékot, nem tudom hány ezer cikket, tehát folyamatosan írsz.
Nekünk hétről hétre kettőt biztos.
Na jó, de hát így fölbukkantál a Blikbe, az Éva magazinban, tehát mindenhova írsz, mindenről, ha kell arról, hogy hogyan rendezzük át korszerűen a spájzot, vagy mi történik a szépségversenyen.
Na szóval azt akarok érdezni, hogy mikor alszol.
Hogy a fenébe, és miért fontos neked, hogy írjál, és hogy ez a sok minden, ez nem vett el a kedvedet. Az, hogy csinálod.
Hát tulajdonképpen mondhatni azt, hogy kényszerpályák. A popzenéről, popkultúráról szeretek írni, tehát gyakorlatilag a feleségemnek is elmondanám ugyanúgy a reggeli kávé mellett mindazt, amit többé-kevésbé megírok. Ezt nagyon szeretem, a popkultúrával foglalkozást. Hát, amikor még női magazinokba írtam, mert írtam a gyakorlatilag majdnem az összesbe, az Elbe, az Évába, a Kozmóba, a Joyba, mindenhová. Főleg egyébként ilyen publikat, ez a pasi szemmel, uh-huh. olyan népszerűsítő pszichológikus, de valójában
pósi ilyen... Pósi szemmel?
Hát igen, ez a, hogy rendezd be a lakásodat, ha összeköltöztél a pároddal, hogyan párosítsd össze a különböző stílusú bútorokat. De hát ezek ilyen áltörténetek.
Ez akkor gáz csak, amikor az ember csak egy lakásba költözik be egy nővel, mert akkor azt ugye randomszerűen ismételni kell.
Igen, szóval valójában ezek ilyen kényszerpályák voltak.
Ez is baromi lelkesen, nagyon megbízhatóan, és elég magas színvonalon művelet, tehát...
Azt viszont azért kell megcsinálni jól, úgymond, mert mégiscsak vannak könyveid, regényeid, és hogy egy levelet is, ha megírok, vagy egy képeslapot, ott is ugye van ez a muszáj érzés, hogy ne legyen benne sajtóhiba, legyen rendesen megcsinálva.
Bocsak, ha térjek most vissza a Ben kérdésére, tehát miért fontos neked az írás? Miért az írásban találod meg magad, tehát dobolatnál is?
Valahogy úgy jött, hogy ez ugye mindenki számára kézenfekvő, majdnem minden családban volt egy Erika írógép. Tehát, hogy és akkor...
Azt hittem, azt mondod, hogy minden családban volt egy Erika.
Hát nekem például igen, a testvéremet pont így hívják. Tehát volt egy írógép, ha nem, akkor az apu munkahelyén egy valami brutális NDK monstrum, vagy a anyukánál volt egy fénymásoló, a TS irodába, vagy nem tudom, bármi. Szóval, hogy a technika úgymond ilyen szempontból adott volt, és hát én fotóztam is, meg megpróbáltam életrajzokat írni, ilyen másik világháború foglalkoztatott, és különböző figuráknak az életrajzait, pszichoanalitikus napot, szobrokat csináltam. Tehát volt egy ilyen kreatív felhajtó erő.
Tényleg, akkor mégiscsak adekvált a kérdés, mikor alszol?
Egyébként az olyan szempontból durva, most vettünk egy könyves szekrényt, kicsit rendezgettük otthon a dolgainkat, és csak nekem volt egy napilapos periódusom, több is, de az elsőben 94 márciusától 97 őszig hát egy ilyen 2500-3000 cikket írtam egy lapba. Volt olyan, hogy egy lapszámba, a Szombatiba 7 vagy 8 cikkem is megjelent. De amikor például indult a Z-magazin, a Herskovics Iván vezetésével, akkor így mondta, hogy ugorjak már be a Magyar Rádióba, adott egy hátizsáknyi CD-t, hogy ezt holnapra meg kéne írni. Akkor reggelig írtam. Tehát jó, azok nem voltak olyan, tehát többféle lemezkritika.
Értem,
van.
Tehát aki inszomniás, az író lesz.
Többféle módon meg lehet írni egy lemezkritikát, alaposan is, jól is, és vannak ilyen ajánlószerű valamik, hát nyilván azok inkább ajánló jellegűek voltak, de amellett még épp akkor jelentek meg a verses könyveim, írtam a regényt. Jó kérdés, egyébként már nincs bennem az a hév, ami mondjuk a 30-as éveim végéig, vagy nem tudom, hogy hol lehetne itt egy ilyen szakasz. Tehát egy picit már ilyen lecsillapodtam, de általában nehezen is utasítok vissza felkéréseket, az is van, meg biztos az is, hogy ilyen szegény családból származom, most Isten is, hogy sajnáltassam magam, de hogy nekem, akkor felköltöztem Budapestre, lakást kellett vennem. Én ezt kitűztem magam elé, hogy én nem albérletezhetek végig, és ugye a legtöbb barátom bevállalós volt, akár a Tére János, Kemény István, Bartis Attila, tehát ilyen klasszikus főállásuk, bejelentett állásuk nem volt. A János is csak egy hónapot dolgozott a Kozmopolitánnél, amire nagyon büszke volt, legalábbis folyton szóba hozta, de többet nem. És valahogy mindenkinek megoldódott az élete, én viszont ráparáztam erre, és rommá dolgoztam magam, hogy legyen egy pici lakásom, aztán Angyalföldön egy ilyen vasutas bérház sorba, ahol most a vasútörténeti park van, azzal Sréhent, ahol egyébként a Kopaszkutya egy jelenetét is forgatták, meg NDK helyszínként szerepelt ilyen német filmekbe, a Kelet-Berlin formázta meg az a épületsor. Szóval ott egy mosókonyhába, ilyen Cseh Tamás módjára volt egy szükséglakás, ami egyébként Bódi Laci cipő akkori feleségé volt, és tőle vettem, az is egy véletlen volt valahogy így, a Volt magazinnak dolgoztam akkor éppen, és azt hiszem az volt a harci feladat, hogy akkor írjak meg egy Republik-koncertet.
Ez veled beszélni, ez egy ilyen 100 év magányos technikát, tehát hogy minden elágazik, az tovább ágazik, és a végén már nem tudjuk, hogy mi volt az eredeti kérdés.
Igen, tehát nehéz
de ez most így szép.
Rátekerni egy kérdést. Igen, tehát hogy, de a lényeg az, hogy ezek a kényszerpályák, amik szerethető kényszerpályák, mondjuk az újságírás, ezek tényleg ilyen egzisztenciális ügyek. Tehát, hogy valamit nagy örömmel csinálok, azok mondjuk megírni egy tárcát március 15-ről, vagy augusztus 20-ról, ezek az ember szerelemből megcsinálja, a lemezkritikákat szintén. Amikor a Spice berendezésről, vagy a kertgondozásról kell írni, vagy kellett írni egy női magazinba, Azt nem csináltam meg olyan annyira lelkesen, de mindig megpróbáltam ilyen metaforikusan valahogy úgy helyzetbe hozni, hogy végülis vállalható legyen. Legjobb lett volna az, hogyha kap az ember permanensen ilyen ösztöndíjakat.
Ehhez kapcsolódik, ugye, hogy ha most az ösztöndíjakat hagyjuk, mert ez egy külön műfaj. Van akinek az a pálya miatt meghatározó egyik fontos momentum van, akinek nem. De mondjuk, ha egy ilyen szerencsésebb országban születi volna, egy komolyabb világnyelven írnál, és egy ekkora életművel már nyugodtan trónolhatnál a babérjaidon, anyagilag is, akkor mit csinálnál?
Regényeket írnék. Regények, versek, rádiójátékok, szerintem zenéről is írnék. Tehát, hogy mit tudom, Nick Horby itt a 31 dalt, nem tudom. Tehát a pop az nekem nagyon fontos alapanyag. Ugye a gyerekkorom háttérzenéje, tehát arról valószínűleg írnék, de a legfontosabb azért mégiscsak a vers, az, hogy mit tudom, mondjuk rosszul veszi a levegőt a kisgyerekem, kislányom, és azonnal fölriadok, nagyon ilyen para apuka vagyok, és akkor már nem tudok visszaaludni, akkor kimegyek, írok valamit, és van ez az ilyen második létezés, tehát akkor így átlényegül úgymond az ember íróvá, és akkor hajnalig ilyen írótudattal dolgozik, majd föl kell, és viszi be a reggel a kakaót, kirakom a reggelit, és viszem be a gyerekeket iskolába, ahová kell, a feleségemet is, hogyha be kell mennie dolgozni, és akkor elkezdődik megint ez a munkás nagyüzem, és hát azok az örömteli percek, de mondjuk tényleg nagyon szeretek írni is bármit, mondjuk ifjúságirodalmat is, tényleg imádom csinálni, a régi gyerekirodalomról írni. Ezek mind kegyelmi állapotai az életnek, mert azért nem volt ez mindig így, hogy tehát szívesen írtam az eltűnő szocialista áruházakról is a plázák fényében, egy ilyen nagy anyagot 3 napig, de a Belemki lógott, és jó volt.
Ez egy hatalmas népszerűséget hozott, mert ezek a történeteid, ezek a kicsit retros, szellemes, visszapillantó, mi maradt belőlük ma történetek, ezeket nagyon szeretik az ember, és nagyon élvezik. Tehát ez is egy pop műfaj.
Igen. Ez egy érdekes dolog volt, hogy sokszor gondoltam azt, hogy ez egy ilyen rövid kis fejezete lesz az életemnek, így is tekintettem rá, hogy megírom a gyerekkorom játékait. Mert ugye felhoztam Pestre, tényleg ilyen kicsit ilyen gyökértelenül itt kóvályogtam angyalföldi macskaköves utakon. Egyébként pont a Szent László utcában volt egy lemezárugyár, de én Győrbe mentem ezeket a játékokért, tehát ez egy picit ilyen meghatározó volt. Nem tudtam róla, hogy annak idején, hogy tőlem pár háznyira készültek a törpeautó és a mindenféle persejek, ez is kicsit ilyen sors.
Ugrálós sárga csirke?
Ugrálós sárga csipegető csibe. Ezt gondoltam, ezt megírom, összejött egy ilyen anyag, ez is a napilapozás volt, hogy hú, kell anyag, akkor megírom ezt az összes létező tárgyat, és akkor megkeresett egy kiadó, hogy akkor ezt kiadná, és akkor azt gondoltam, hogy ez egy tudod, ez a bekapcsolva maradt a mikrofon effekt, hogy jó, akkor ez megjelenik, de hát elment belőle, vagy 15 ezer példány ilyen 6 kiadásban, és aztán jó részt eltelt egy idő, csak ezzel kerestek meg, hogy megkaptam a ZEG díjat, a nem tudom, Füstmelyi díjat, de Zoli, nem tudom, kell egy ilyen retrós blokkot csinálni, bejön a Csepregi Éva és a Kómár Laci. Jössz? Kösz, nem. Tehát, hogy villanásnyira gondoltam, aztán egy ilyen atomvillanás lett belőle, de a legfontosabb természetesen az irodalom, a regényírás, amikor felépítesz egy regényvilágot, most például a Pestújhely történetét próbálom megírni, abba ágyazva egy házasság történetét, amin nincs áldás, és szét...
Miért nem ész egy magyar Nick Hornby-t említettél? Hát végtelenül sok feldolgozatlan része van mondjuk a magyar popzenének a 80-as évektől mostanáig, beleértve az undergroundot is. Tehát ugyanezt a magyar változatát annak a történetnek, azért az jó lenne.
A popcsajok, magyar popcsajok, stb.
Hát igen, csak nyilván nem az, csak hogy azt a világot egy olyan nézőpontból,
Gyuri úgy akarja mondani, hogy ezt összekeverni az Eat, Pray, Love-val, és akkor abból lenne tényleg egy ilyen 100 év magyar magány.
Szerintem többen is kerestek ezen fogást, és írtak is ilyet, Ősz Zsolt is. Magam is írtam egy Táska Rádió címmel egy ilyen könyvet, amely ilyen 50 év, 50 dal...
Regényre gondolok.
Regényre.
Novellára, regényre.
Látod, mindig kérnek tőled valamit.
Igen.
Meg egyébként volt egy ilyen filmterv, dugába dőlt, kifizették, de aztán nem lett belőle semmi.
Az jó cím, dugába dőlt.
Szexista egy kicsit.
Igen, a magyar beat születése, ilyen újságírók, fotósokon keresztül, ugye az akkori ifjúsági sajtó, és voltak ilyen rock'n'roll gyilkosságok, és erről így vizionáltunk valamit, ugye Dunába került ilyen zenészek, tudom, és akkor erről fölraktam egy ilyen víziót, hogy lehetne egy ilyen sorozat, ugye az HBO-n futott a Bakelit, és, és annak kapcsán akartak egy magyar verziót, és akkor találtak meg, hát nem lett ebből a dologból semmi, de még lehet, de azt akarom mondani, hogy azért tényleg a legfontosabb az, hogy azt az életművet, azt a regényvilágot, versvilágot rakja föl az ember, mert ezek múlékony, tünékeny dolgok, tehát hogy az egy szívfájdalmam, hogy bárki megcsinál, megír egy zseniális lemezkritikát, mondjuk tudom én, akár a Ligeti Nagy Tamás, Hegyi Zoli, hogy két nevet említsek csak, és ugye kit érdekel már, hogy a Coldplay második lemeze az arról mit írtak, mert hogy az egész ilyen múlt idő, miközben úgy meg van írva olyan színvonalon, hogy könyvbe kellene kiadni. Ezek így mind okék, de ugye más a sűrítettsége mondjuk egy versnek, és más egy lemezkritikának, vagy akár még egy jó publinak is. Tehát egy jó publi is olyan, hogy elmúlik. Tehát mire könyvben rendezed, már nem érdekel senkit.
Hát Zoli, van egy jó hírem, tehát hogy az Indexen azért mindezt meg tudod tenni, hiszen meg is teszed, és arra kérem az olvasókat, hogy kövessék az ő pályafutását, az ő írásait figyelemmel. És köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és tudom, hogy most nagyon sokáig, egészen vasárnap estig tudnánk erről beszélgetni, de a műsoridő is az olyan, mint a végtelen, hogy muszáj valahol véget érnie, mert különben elveszünk benne. Úgyhogy köszönjük, hogy eljöttél, gratulálunk a József Attila díjathoz, és köszönjük, és örülünk, hogy nekünk is írsz, nem csak úgy mindenkinek.
Főleg egyébként nektek írok, illetve a Mesecentrumnak. Már így igyekszem nem elaprózni magam, és nekem most tényleg ilyen furcsa hangzik, hogy én szembe kellene dicsérnem benneteket, ezt majd adáson kívül megteszem. Tényleg nagyon szeretek ide dolgozni, mert...
Oké, okay, ez máskor is akkor.
Mert ugye az a jó ebben, hogyha mondjuk akár popról írsz, akkor valójában a pop tudjuk egymás között, hogy ürügy. Valójában a világról írsz, az itt és mostról, amiben tényleg inkább csak háttérzene az a zene, amiről ténylegesen úgy tűnik, mintha írnál.
Ez így van. Mai vendégünk Pósz Zoltán, friss József Attila díjas költő-író. Kérdezőtársam Víg Gyuri volt, én Eftod Benedek vagyok. Jó hétvégét kívánok mindenkinek!